azt a kérést tette fel a lélek, hogy van-e értelme annak, hogy az élők a holtakról beszéljenek. Tudjuk jó, hogy a Bibliával be lehet bizonyítani mind a kettőt. Azt is, hogy igen, azt is, hogy nem. És hát Jézus azt mondja, amikor egy ember neki azt mondja, hogy Mester, engedd, hogy eltemessem az apámat, és majd jövök és követlek téged, azt mondja, gyere is most köves, válaszd az életet, engedd, hogy a halottak eltemessék a halottaikat. Ez nagyon kemény kijelentése Jézusnak, amivel utal arra, hogy amíg az ember nincsen feltámadva, amíg az ember az anyagiakért él, amíg az ember a földiekért él, ő halott. Tehát Isten szemében mi halottak vagyunk, az első halálban vagyunk. Persze, aki az első halálban van, ami a lelki halál, az, hogy nem vagyunk lelkiek, az, hogy a lelkünk alszik, az, hogy az életünk teljes mértékben a testről szól, a földiekről szól, ez az első halál, ez a lelki halál, az első halál. Ebből még van feltámadás. A második halálból, miután a testünk meghal, utána már nincsen feltámadás. Aki most nem támad fel, később majd nem fog feltámadni, nincs ahogy feltámadjon. És feltetőleg Jézus erre utalt, hogy engedjük, hogy a halottak eltemessék a halottaikat. Tehát azok, akiket nem érdekel az élet beszéde, akik el vannak a földiekkel, az anyagiakkal, és nem akarnak feltámadni, nem akarják, hogy az ő lelkük megelevenedjen, hogy újból gyermekké váljanak, ők halottak. Ők egymást temetgessék, te most gyere, és kövess engem, mert én adom az élet beszédét, és az élet beszédében meg élet van. Azok számára, akik meg vannak törve, éhezik az igazságot, számukra az én beszédemben élet van, feltámadás. Ezért történt az, hogy Jézus szavára emberek feltámadtak. Feltámadtak egyrészt a lelki halálból, de volt, hogy fizikailag feltámadt, ugye Lázár, meg a kislány, Jairus kislánya feltámadt. És ő azt akarja, hogy mi hirdessük az élet beszédét, amiben feltámadás van, ami meg tudja eleveníteni a lelki halottakat, akik a lelki halálban vannak. Viszont az élet beszéde, az vajon szólhat-e a halálról, emberek? Ez a kérdés. Tehát, hogy van-e értelme a halálról beszélni? Nekünk, akik élünk, élhetünk, mert Isten megadta azt az ajándékot, hogy a lelkünk támadjon fel, hogy ne maradjunk halottak, lelkileg halottak, hogy halljuk Istennek a lelkét, és az ő lelke vezessen minket, az ő lelke vezérelje minket, és ne a test, és a testen keresztül ne Hollywood, ne a vallások, ne az elbukott emberi ádámi gondolkodás, hanem az élő Istennek a lelke, a Szent Lélek. Nekünk van-e értelme a halálról beszélni? És eszembe juttatja a lélek, amit mond Salamon, hogy a bölcsek elméje a siralmas házban van. A bölcsek elméje a siralmas házban van, vagy a halottas házban. És a bolondok elméje a vigasságnak házában van. Ennek a jelentése pedig az, hogy akik bölcsek, azok most gondolkodnak a halálon. Tehát először, ez az első lépés, a legtöbb ember számára az az első lépés, hogy szembesüljön azzal, hogy előbb-utóbb meg fog történni. És nincsen semmi garancia arra, hogy meg fogunk öregedni. Előbb-utóbb meg kell történjen az, hogy elszakadunk a testtől, a testünk meghal. És azt mondja Isten, hogy a bölcsek elméje a siralmas házban van, avagy a halottas házban, mert a bölcsek szembesülnek azzal, hogy ez lesz az ő sorsuk is. És ez a szembesülés őket arra motiválhatja, hogy támadjanak fel a lelki halálból. Hogy barátkozzanak meg avval a gondolat, hogy a test el fog múlni, mit kezdnek az ő lelkükkel? A lelkük milyen állapotban van? Ugyanis senki nem tudja, hogy mikor ér véget az ő földi élete. Ezért, ha valaki bölcs akar lenni, az ebben a momentumban most gondolkodik azon, hogyha netán bekövetkezik az, amire senki nem vágyik, hogy meghal az ő teste, akkor az ő lelke hova kerül, mi lesz az ő lelkével? Erre mondja a Salamon, a bölcsek elméje a siralmas házban van. és a bolondok elmélet a vigasságnak házában egyfolytában vihognak, örvendeznek, ünneplik ezt a földi, rothadó életet, és az örökkévaló életre nem gondolnak. Ezek ugye a bolondok Isten szerint. És ebből megérthetjük azt, hogy igen, tehát Isten gyermekei beszélnek a halálról. Mert ahhoz, hogy valaki felébredjen, egyáltalán megkapja az esélyt a felébredésre, szükséges, hogy valaki őket valamilyen módon, ahogy Isten adja, szembesítse őket azzal, hogy előbb-utóbb véget fog érni az ő életük. Előbb vagy utóbb véget fog érni az ő életük, és aki ezzel mer szembesülni, és azzal a ténnyel, hogy senki sem tudja, hogy mikor, lehet, hogy azt mondja, hogy igen, vajon akkor tényleg érdemes volna-e, felteszi ezt a kérdést, hogy akár fontos is lehetne az, hogy én már most gondolkozzak el azon, hogy vajon hogy lesz, amikor az én testem, ez a porhüvely összeesik, holtan esik össze, és az egész egy marék hamu. Az egész test, az embernek a teste, 200 kilós embernek a teste is elfér két parékban, annyi hamu az egész. Ezt mutatja mindenható Isten. Tehát igen, emberek, fontos beszélni a halálról, fontos beszélni az elmúlásról. Nem azt mondom, hogy halálkultusz kell létrehozni, hanem azt mondom, hogy ha én akarok beszélni az életről, először fontos, hogy szembesítsem az embertársaimat azzal, hogy ügyelj barátom, mert meg fogsz halni, most erős vagy, most gazdag vagy, és megvan mindened, nincsen semmire szükséged, még fiatal vagy, jól megy a földi élet, megvannak a testi örömeid, de azt mondja az élő Isten, hogy ő úgy fog jönni, mint éjszaka a tolvaj, tehát maga az elszámolás ideje, az elszámolás órája, úgy fog jönni, mint éjszaka a tolvaj. Fel vagy-e készülve? Fel leszel-e készülve? Egyébként a kérdés nagyon egyszerű, mert hogyha az ember elgondolkodik azon, hogy vajon mi rosszabb, az, hogy most van egy kellemetlen beszéd a halálról, az elkerülhetetlen halálról, amit senki nem kerülhet el, amit az ember meghallgat, megszívlel, vagy pedig az a rosszabb, amikor érzed azt, hogy jön a halál, és már nincs, amit tegyél, és nem vagy felkészülve, és félsz, és rettegsz, és tele van a szíved haraggal, nehezteléssel, meg nem bocsájtással, gyűlölettel, és nem vagy felkészülve a halálra, és azt a hatalmas félelmet, azt a hatalmas rettegést magaddal viszed a túlvilágra. Vajon mi rosszabb? Egy halálról szóló beszéd, annak a lehetőségéről, hogy bármelyik percen véget érhet a földi életet, vagy pedig az, hogy egyszer csak beköszönt hozzád, és abszolút nem vagy felkészülve, félsz, rettegsz, összeszarod magadat szó szerint, és menned kell, és hogy hova, fogalmat sincs, és nincsen sem reménységed, sem kilátásod, úgymond, hogy van lehetőség tovább is az életre, mint ahogy a mindenható Isten mondja. Tehát kérdés, mi rosszabb? A halálról való beszéd, vagy pedig az, hogy jön a halál, és ne vagy felkészülve, rettegsz, félsz, tele van a szíved nehéz súlyokkal, a lelked nehéz súlyokkal. Arról, hogy a lélek nem tud meghalni, tehát nincsen halál. Erről többször beszéltünk, tehát az annyira elemi kérdés, emberek, hogy azt kell mondjam, hogy ha én bemennék egy óvodába, és erről beszélnék a nagycsoportosoknak, nem mondjam azt, hogy középcsoportosok, nagycsoportosoknak, el tudnám nekik úgy magyarázni, hogy ők megértenék, hogy nincs halál, csak átalakulás. Tehát az, hogy felnőtt, iskolázott, diplomázott embereknek arról kell beszélni, hogy nincs halál, ez egy hatalmas szégyen, emberek. Gáz, ahogy szokták mondani, gáz. És nyilvánvalóvá teszi azt, hogy sok esetben a sok iskola többet árt, mint amit használ, mert elemi tudományokat, valós tudományt az ember figyelmen kívül adja, és megtölti a fejét hazug tudományokkal. Hogyha valaki ért a természettudományokhoz és hallotta a termodinamika törvényéről, azt tudja, második törvényéről azt tudja, hogy semmi sem vész el, csak átalakul, és ez igaz a lélekre is. Tehát a lélek az nem vész el, csak átalakul. A lét tudatunk, a létezés tudatunk, az nem szűnik meg, nincs ahogy megszűnjön emberek. Tehát attól függetlenül, hogy van teste az embernek, vagy pedig nincsen teste, az ő létezés tudata, az nem szűnik meg, nem tűnik el. És ugye, ugyanazt mondom, amit Jézus mond, csak más szóval, más nyelven, modern nyelven mondom. Azt mondom, hogy ugye ember, mert mindenképp örök életed van, nem tudsz megszűnni. A lelked az át fog alakulni. És amikor a test meghal, akkor a lélek belépett az örökké valóságba. Mitől örökké valóság, az örökké valóság? Hát attól, hogy kilépett az időből. Az idő a testben van csak. Addig vagyunk az időn belül, amíg testben vagyunk. Amikor a test vége, a testnek vége, akkor megszűnik az idő. Véget ér az idő, és elkezdődik az örökké valóság. És emberek, egyáltalán nem mindegy, hogy az ember hol tölti az örökké valóságot. És ezért fontos az élőknek, akik élők, akik már fel vannak támadva, beszélni a halálról. Arról, hogy az ember meg fog halni. Előbb vagy utóbb meg fog halni. Fontos beszélni erről. Figyelmeztetni azokat, akik még halottak. Tehát még benne vannak a lelki halálban. Nem kevésséggel, nem büszkeséggel, nem fennhéjázással, hogy én lenézem azokat, akik halottak, hisz én is halott voltam, mielőtt a mindenható Isten engemet feltámasztott. Én is halott voltam. Az én lelkem is halott volt. Ezért, amikor én erről beszélek, akkor alázattal beszélek. Megfelelő szigorral. Tehát, hogyha az az ember, aki halott, lelkileg halott, aki kijött a gyermekkorból, mert mondhatjuk azt, hogy hát nem mindenki halott lelkileg, és nem akarom ezt én cáfolni, mert Isten tudja, hogy ki mennyire halott lelkileg. De az teljesen biztos, hogy ebben a modern világban nagyon picike az esély arra, hogy valaki ne legyen halott lelkileg. Ott, amikor a gép, a telefon, a számítógép gondolkodik helyettünk, és minden percünk és minden óránk be van táblázva, be van programozva, tehát gépekként az, hogy programunk van, hát ez már azt jelenti, hogy gépek vagyunk, emberek. Hát ez maga a lelki halál, ez az első halál, hogy programunk van, holnapra programom van, holnap utánra programom van, jövő hétre szintén programom van, és be van táblázva az egész életem, a házasságom, éppen a temetésen nincsen beprogramozva, mert remélem, hogy 500 élet fogok élni a Földön. Tehát teljesen értelem, hogy a legtöbb ember ugye lelki halálban van. Most leszámítva néhány fiatal gyermeket, vagy néhány egyszerű embert, aki sosem ismerte meg ugye a tudás fáját, ugye ezt a modern ember alkotta világot, ugye, akiket mi egyébként mi lenézzük, mert lenézzük az egyszerű embereket, lenézzük a kevésbé tanult embereket, pedig ők vannak a legközelebb Istenhez. Én hiába mondom azt, hogy én értékesebb vagyok, mint te, mert én többet tanultam, több végzettségem van, több iskolát végeztem, több oklevelem van, mint neked. Hiába mondom ezt, mert ezt úgyis Isten fogja megítélni. Ő pedig azt mondja, arra figyelmeztet minket, hogy annál távolabb van az ember tőle, minél többet evett a tudás fájának a gyümölcséből. Tehát minél többet tanult, annál inkább be van programozva, annál inkább agyból él, és nem lélekből. A feltámadt ember, ahogy Jézus mondja, olyan, mint a gyermek. Tehát ezért mondja, hogy ha meg nem térünk a hazug képmutató életünkből, ha meg nem utáljuk a hazug bűnös képmutató életünket, és meg nem térünk abból, és nem leszünk olyanok, mint a gyermekek, és úgy nem fogadjuk az ő szavát, mint a gyermekek, semmiképp nem láthatjuk meg az életet, a mennyek országát. És ezért ugye ő rámutat a gyermekekre, hogy lássatok a gyermekek, ők még nem tudnak jóformán semmit. Ők teljesen hajlékonyak, rugalmasak, ha beszélek hozzuk, ők azt alázattal fogadják és értik, mert az ő szívükbe bele van írva az én szavam. Mert Jézusnak a szava valamilyen mértékben bele van írva, sőt, teljes mértékben bele volt írva mindenkinek a szívébe, a szívnek a hústábláiba. Viszont amikor felnőttünk, eltávolodtunk a gyermekkortól, paráznává váltunk, elvették az ártatlanságunkat a szemünkön keresztül, a nemi szervünkön keresztül, ugye? Amikor paráznaságba estünk, és meglettünk tanítva a gonoszságra, akkor kijöttünk a gyermekkorból, és úgymond bealudt a mi lelkünk, ahogy le van írva a Bibliába, hogy Ádám elaludt, és akkor kivétetett belőle az asszony, ugye? Ez maga az elbukás. És azt mondja mindenható Isten, hogy van lehetőség visszatérni az életbe, a gyermekkorba, de ez már örök gyermekkor. Ezért láthatjuk azt, persze sajnos egyre ritkább esetben, hogy vannak olyan öregek, idős emberek, akik gyermekké váltak, megöregedtek, és olyanok, mint a gyermekek. Na ők lehet, hogy Biblia nélkül ugyan, de készen vannak a megboldogulásra, közel vannak a megboldoguláshoz, mert ők gyermekké lettek, ugye a törvény megtörte őket, a házasság törvénye, a munka, a nehézség, a nehéz élet megtörte őket, és készen vannak a megboldogulásra, de ők már fel vannak támadva, őköt nem érdekli, hogy mikor fognak meghalni, hanem kedvesen azt mondják, hogy jaj, fiatalember, mi már éltünk eleget, éljen most már más is. Ha te ezt még életnek tudod nevezni, akkor próbáld ki, csináljad, fúrjad, faragjad, mert én is azt csináltam. És adjon Isten neked egészséget és lehetőséget arra, hogy te is megöregedjél, és tudjál megboldogulni. Azonban a mai világban emberek nagyon picik az esélye arra, hogy valaki megboldoguljon. Ebben a felgyorsult világban, amikor az autók, a járművek szágoldoznak, amikor ennyi betegség van, és ennyi hazug információ éri az embert, nagyon picik az esély arra, hogy ő megboldoguljon. Ügyeljetek, emberek, mert igaz, hogy jó az, amit az öregek, az idősek éltek és élhettek, nagyon szép és nagyon jó, azonban tudni kell azt, hogy az rájuk volt érvényes, ránk az már nem érvényes, ők nem facebookoztak, ők nem szágoldoztak, ők a lovaskocsival mentek, a szekérrel mentek, az ökrös szekérrel mentek, és szépen lassan nekik volt idejük arra, hogy szembesüljenek a bűneikkel, nem úgy volt, hogy elkövették a bűnt, és utána aztán gyorsan klikkeltek tovább, és ment tovább a móka, megnéztek egy komédiát, miközben ugye a bűn rá volt tapadva az ő szívükre, és beleégett az ő szívükbe, ilyen nem volt. Hogyha Jancsi bácsi megsértette az ő feleségét, főképp ok nélkül megbántotta, akkor ő másnap kiment a mezőre, és amíg ő kiért a mezőre az ökrökkel, eltelt kb. 2 óra, és neki 2 óra alatt neki nem volt telefonja, nem tudott facebookozni, nem volt Instagram, neki volt ideje arra, hogy szembesüljön azzal a lelkiismeretében a mindenható Isten dolgozott, és szembestette őt azzal, hogy te Jancsi János, te Marit teljesen fölöslegesen bántottad meg. És gyötörte őt a lelkiismeret. És ami kinn a mezőn dolgozott, megtörte őt a lelkiismeret. Hazamegy, azt mondja, Mari, kérlek, bocsássál meg nekem, hogy én megbántottalak, megsértettelek. És így meg tudott történni az, hogy ők 80-90 évesen, 100 évesen megboldogultak. De aki arról álmodozik, hogy ő meg fog boldogulni, miközben a kezében tartja a telefont, 1 millió irányból érik őt a hamis impulzusok, hazug információk, az ember nagyon átveri magát, emberek. Nagyon-nagyon átveri magát, önállításban van, óriási hazugságban van. Na ezért beszélnek az olyan emberek, mint én is, a halálról, kemény dolgokról, arról, hogy az embernek a lelke hogy el van torzulva. Beszélünk a horrorról, beszélünk a pornóról, ugye, ami miatt neheztelnek rám, hát legfőképp ugye én beszélek ilyen durvábban. És neheztelnek rám, hogy miért beszélek ilyen dolgokról. Azért, emberek, hogy szembesüljünk. Hát, ha valaki hallja az én szavamat, és mer szembesülni, annak még nem késő. Hát, ha valahogy valamiképp megérti, hogy az, amiről beszélek, az vele is, az ő életében is be fog következni. Ő is lekelti a testét. Hát, ha ő is felfogja azt, hogy nincs halál. Nem létezik olyan, hogy halál, emberek. Isten halált nem teremtett. A lélek, az embernek a lelke örökön él. És nincs reinkarnáció még akkor sem, hogyha egymástán 10 ilyen tanfolyamot végzünk el, nincs emberek, úgy reinkarnáció, ahogy arról beszél az amerikai buddhizmus, az amerikai hinduizmus, úgy nem létezik reinkarnáció, emberek. Úgy létezik, hogy az embernek van 365 reinkarnációja évente. 365-ször kell fel ebbe az elbukott világba, ebbe az elbukott emberi valóságba, és van neki lehetősége szembesülni azzal, hogy mit tett az ember, mit teremtett az ember. Van egy olyan felvétel a kiáltószó.hu-n, hogy nem Isten teremtette ezt a világot. Ezt a világot nem Isten teremtette, ezt a világot én teremtettem. Az én teremtette, az ego teremtette, az alvó Ádám teremtette ezt a világot. És kapunk évente 365 reinkarnációt, hogy ráébredjünk, szembesünk azzal, hogy mit teremtettünk. Hát ha szembesülvén azzal, és halván Istennek a szavát, az evangéliumot valamilyen forrásból megértenénk azt, hogy nem ez a valódi élet, amit Isten teremtett, hanem az, amiről Jézus beszél. Tehát ezért van nekünk évente 365 reinkarnációnk, hogy szembesünk azzal, hogy az ember saját erejéből, a felnőtt ember, a felnőtti ember saját erejéből mit képes összehozni, mit képes produkálni. És hogyha mer szembesülni, na akkor jön be a képbe az örömhír, Istennek az örömhíre, amit adott Jézus által, hogy van feltámadás. Van feltámadás az első halálból. De ahhoz, hogy én beszéljek a feltámadásról, emberek, én beszéljek az örömhírről, az evangéliumról, és ne tűnjek teljesen hülyének és teljesen ostobának, először én fontos beszéljek arról, hogy emberek, valaki mere azzal szembesülni, hogy most ő az első halálban van. Hogyha én erről nem beszélek, akkor teljesen nonsens, nincs értelme az evangéliumnak, emberek. Az evangéliumnak csak akkor van értelme, hogyha az ember, aki a törvény alatt van, meg van nyomorítva, és különböző problémái vannak, meg van betegedve, de még tovább erőlteti, még tovább gyűjtöget, tovább halmoz, mint a hörcsök. Hogyha az ember mer szembesülni, hogy ő lelkileg halott állapotban van, csak így van értelme az evangéliumnak, emberek. De még így is ahhoz, hogy ha valaki valamiképp rájön, ráérez arra Isten segítségével, hogy ő halott állapotban van az ő lelke, még úgy is szükséges arról is beszélni, hogy minek köszönhetően van halott állapotban a lelked, az embernek a lelke. Mielőtt megismerni az élő Istennek a szavát, és a lelke megelevenedve feltámadna, fontos neki megtudnia azt, hogy ő miért van benne a halálban, miért van benne az első halálban. Tehát fontos beszélni arról, amiről utál az ember beszélni, a bűnről, emberek, a bűnről. A bűnnek a jelentése az, hogy ettünk a tudás fájából, fájának a gyümölcséből, bűnbe estünk, bűnöket halmoztunk. Fontos megnevezni, hogy melyik a bűnök, mi az, hogy bűn. Hogy az ember a szívében, a lelkében szembesül az, hogy hoppá, ebből nekem is van, abból is van, meg amabból is van, az összesből van, halmoztam én is a szívembe, és attól vagyok ilyen nyomorult, attól van fájdalmam, attól van betegségem, attól haldoklom. Erről, hogyha nem beszélek, emberek, akkor teljesen fölösleges az evangéliumról beszélni. Ezért az amerikai evangélium nem ér semmit. Jóformán semmit, sőt, az amerikai evangéliumról azt mondja Jézus, hogy a Jézabel tanítja azt, a Jézabel, varázslás. Az embereknek megígérik a jólétet itt a földön, a földi élvezkedést, a földi bővölködést, a földi jólétet. Ez történik a híd gyülekezetében, mert a híd gyülekezettel képviseli nagy mértékben az amerikai kereszténységet. És hangsúlyozom, drága embertársak, hogy én nem a híd gyülekezetes emberekről beszélek, mert Isten a szívek vizsgálója. Nekem meggyőződésem, hogy közöttük is vannak olyanok, akik közel vannak Istenhez, Isten országához. Nem kaptak jobb lehetőséget arra, hogy halljanak Isten országáról, viszont a szívükben olyanok, hogy lehet, hogy sokkal tisztábbak, mint én. Én a jelenségről beszélek, a szellemiségről beszélek. Az arról a szellemiségről, amit Németh Sándor és a társai behoztak Magyarországra. És ami elárasztotta Magyarországot, és ami hazugságban tartja a magyar nemzetet. Egy olyan hazugságban, hogy majd a menny eljön a földre, úgy, ahogy azt mi elképzeltük, és hát Isten megáldja, hogyha adakozok, akkor megáldja, és akkor megsokasítja, és így tovább, és így tovább. Ez őrültség, emberek, nagyon veszélyes. nagyon veszélyes. És persze erről úgy lehet beszélni, hogy a bűnről kevesebbet beszélünk, óvatosan beszélünk, lehetőleg úgy, hogy nehogy valaki megsértődjön, nehogy valaki szembesüljön, és elítetjük az emberekkel azt, hogy ha minket követnek, akkor majd Isten megáldja őket, és megsokasítja a vagyonukat, és bővölködésben lesznek még itt a Földön. Tehát fontos, hogyha valakiben a kérdés felmerül, egyáltalán a gyanú felmerül, hogy ő halálban van, az ő lelke halott, mert őt a test irányítja, az ő testén keresztül, a szemein keresztül, a fülein keresztül, őt emberek irányítják, rothadó emberi testek irányítják az ő életét. Ha valaki ezzel mer szembesülni, akkor már fontos beszélni a bűnről emberek, nagyon fontos. A bűn tudat az muszáj felébredjen az emberben, mert ha csak bűn van benne, de nincsen benne bűntudat, akkor ő kárba fog veszni, az ő lelke kárba fog veszni. Mert hogyha bűn van az én lelkemben, az én lelkemen, de nincs tudomásom róla, tehát nincsen bűntudatom, akkor az én lelkem kárba fog veszni. Mert nincs ahogy megszabaduljak attól, amiről nem tudok, emberek. Azt kérik tőlem, hogy miért keltek bűntudatot. Hát azért, hogy aki hallja, amit mondok, megszabaduljon, megmeneküljön, hogy megértse, tudomásul vegye, hogy mi okozza a romlást az ő életében, mi okozza a betegséget, mi okozza a rákot, mi okozza az agyvérzést, mi okozza a szívgörcsöket. És hogyan venné ő tudomásul, hogy mi okozza ezt a valóságban, ezeket a problémákat, hogyha valaki, Istennek a gyermeke, Istennek a prófétái erről nem beszélnek. Fontos erről beszélni. Mert másképp az emberek nem tudják, hogy miből kell megtérni. Fogalmuk sincs. Fogalmuk sincs, hogy miből kell megtérni. Csak úgy találgatnak, hogy hát biztos a Covid, valamilyen láthatatlan vírus, vagy az időjárás okozta, nem emberek. Nem. A betegséget nem materiális dolgok okozzák, nem testi dolgok okozzák a betegséget, hanem lelki dolgok. A lélekben lévő tisztátalanság, a lélekben lévő foltok, a lélekben lévő méreg, ami megmételyezi azt. Tehát aki úgy hirdeti az evangéliumot, úgy beszél Jézusnak a szavairól, Istennek a szaváról, az ő örömhíréről, hogy nem beszél arról, hogy mi választ el minket Istentől, az ember vétkezik az embertársai ellen. És ezt úgy mondom emberek alázattal, hogy én is sokat vétkeztem. Érthető? Én ezt bűnbánóan mondom, hogy én is elkövettem azt a hibát, hogy beszéltem Isten kegyelméről, és sokszor beszéltem Isten kegyelméről, annélkül, hogy beszéltem volna arról, hogy miért van nekem szükségem az ő kegyelmére, hogy mi választja el az ember tőle. Tehát bűn emberek, tehát vétkezünk embertársaink ellen, hogyha nem beszélünk arról, hogy melyek azok a tényezők, azok a méreg foltocskák az embernek a lelkén, amelyek okozzák a betegséget és amelyek okozzák a halált az ő testében és az ő lelkében. És hogyha beszéltünk arról, hogy mi okozza a meggyengülést, a betegedést és a halált a test számára és a lélek számára, az eltorzulást, mert a lélek számára a szó szoros értelmében nincs halál. A szó szoros értelmében vett halál nem létezik a lélek számára. Tehát a lélek nem hal meg, csak átalakul, eltorzul, ördögivé, pokolivé válik, vagy pedig mennyeivé válik. Ez történik a lélekkel. Tehát mi okozza a test számára a halált, és a lélek számára a kárhozatot? Az, hogy kárba vész a lélek, elkárhozik a lélek, mi okozza? Miután erről beszéltünk arról, hogy mi az, hogy halál. És most kapaszkodjatok, hogy mi az, hogy halál. A halál, amit ugye senki nem kerülhet el, az ugye, hogy a test meghal, de viszont a lélek számára az mit jelent? A lélek számára azt jelenti ez, hogy amikor a test meghal, megszűnik minden, amivel a lélek asszociálta magát, amivel a lélek azonosította magát, minden megszűnik, emberek. Ezért mondjuk folyamatosan, hogyha egy léleknek, egy embernek nincsenek lelki örömei, és a teste meghal, egyből elkárhozik. Instant kárhozat, emberek. Miért? Azért, mert annak az embernek, annak a léleknek minden öröme a test által volt. A testből volt neki minden öröme. És nem ismerte meg a lelki örömöt. Mert a lelki örömhöz, hogy az ember azt megismerje és megélje, szükséges az újjászületés. Szükséges az újjászületés, és újjászületés nélkül az ember nem kap lelki örömöt, csak testi örömöt. Most próbál meg elképzelni azt, hogy ne beszéljünk a halálról, hanem egy egyszerű elzártságról. Tegyük fel, kórházba kerülsz 2 napra, nem is sok időre, csak 2 napra, vagy 2 hétre, vagy börtönbe kerülsz. Már akkor mi történik? Már akkor mekkora káosz történik a lelkedben? Mert a depresszió az honnét van? A testből nem, a lélekből emberek. Depression, angolul. Egy mély nyomás, deep pressure. Ez egy szójáték. De az belül van, mélyen legbelül emberek. A depresszió az mélyen legbelül van. Miből származik a depresszió? Hát abból származik a depresszió, hogy amit a lélek megkapott a testen keresztül, mivel be van zárva a kórházba, vagy mivel ki van zökkentve az ő komfortzónájából, azt ő nem kapja meg. Azt hirtelen ő nem kapja meg. Ez történik, amikor az embert megfogják a rendőrök, beviszik a rendőrségre, beviszik a börtönbe, és hirtelen ki van szakítva abból a környezetből, amiben ő korábban volt. Emlékszem, amikor katonák vittek engemet, akkor ezt én először, életemben először úgy komolyabban megéltem, hogy hoppá, én teljesen kilettem tépve abból a közegből, amiben voltam korábban. Nincs ottan sem anyám, sem apám, sem a testvéreim, sem a barátaim, sem a kedvenc játékszerem, sem a számítógépem, nincsen semmi. Kilettem tépve. Csak annyi, hogy ott a katonaságnál én kaptam más játékszereket, kaptam más társakat. Nem voltak olyan jók, mint amilyenek, amit korábban kaptam. Nem volt olyan jó öröm, kellemes öröm a számomra, mint amit korábban kaphattam abban a megszokott családi közegben, ugye? Viszont csak volt valami, hogyha az embert bezárják egy kórházba, egy kórterembe, valamilyen betegsége van, noha ki van szakítva, el van szakítva a feleségétől, a férjétől, a gyermekeitől, vagy bárkitől, de ott még csak vannak, hogy mondjam, kollégák, kórterem társak, akik kellett beszélgetni, és az mégsem annyira durva, tehát elviselhető. De most képzeld el azt, hogy lebénulsz, meg sem tudsz mozdulni, vagy teljesen fogyatékossá válsz, és hirtelen minden örömforrástól el vagy szakítva. Minden örömforrástól, amit kaptál a testen keresztül, az 5 érzéki valóságodon keresztül el vagy szakítva. Az mekkora fájdalom a léleknek, amikor hirtelen ki van szakítva abból a megszokott környezetből, amiben ő kapott örömöt a testén keresztül. Amit szeretnék hangsúlyozni az, hogy az ember örömre van teremtve, és a karnális ember, a testi ember, aki nincs újjászületve, aki csak test által született, de a lelke még halott, a lelke még tompa, tehát a lelke nem hallja Istent, annak a léleknek, aki nincs újjászületve, nincs kapcsolata Istennel, ezért nincs lelki öröme. És amikor megfogyatkoznak az ő testi örömei, egy baleset következtében, egy háború következtében, börtön következtében, kórház következtében, bármi következtében, bármilyen külső hatásra, megfogyatkoznak az ő testi örömei, ő már depresszióban van, és ő már közel van a pokoli állapothoz, emberek. Mert azok a tényezők, azok a testi tényezők, testi dolgok, amelyekből ő kapta az örömöt, hirtelen eltűnnek, megszűnnek. És így megszűnik az ő öröme is. És az a pokol, emberek, hogy a léleknek az örömei megszűnnek. De hogyha az én örömeim mind karnálisak, az összes örömöm, tehát húsból van, test által van, és hirtelen a testem meghalt, na akkor próbál meg elképzelni, hogy mit él meg az a lélek, abban az állapotban, amikor ott nincsen semmi és senki. Semmi és senki. Önmagát felemészti, és önmagát felőrli, mint egy ilyen belső égés, mint a motorban egy ilyen belső égés, csak hűtés nélkül, emberek. Belső égés hűtés nélkül. Nincsen hűtő folyadék, nincsen víz, nincsen már enyhülés. Miért? Azért, mert elszakadtál a testtől, az öröm forrásától, és a lelki örömököt nem ismerted meg. A lelki örömököt pedig azért nem ismerted meg, mert nem születtél újjá. Hallottad az örömhírt, hallottad, hogy Isten felkínálja ezt a lehetőséget, hogy újból gyermek lehess. Hogy legyenek neked gyermeki örömeit, lelki örömeit, de nem éltél a lehetőséggel, hanem éltél a test örömeinek a lehetőségeivel. És lelki örömöt, lelki békét pedig egyáltalán nem kaptál, és hirtelen a test elvitetik, és marad csupán ugye a lélek, de örömök nélkül. Mert ő nem tanulta meg azt, hogy mi az, hogy lelki öröm. Istentől nem tanulta meg, hogy mi az, hogy lelki öröm. És öröm nélkül maradt, és így kezdődik meg a belső égetés, a pokoli égés emberek, a lélek számára. Aki ezekből az egyszerű szavakból nem érti meg, hogy mi a lényege az újjászületésnek, annak, hogy az ember kap lelki örömöt, és felkészül az ő lelke arra, hogy ő szabad legyen. Tehát anyukától, apukától, feleségtől, fértől, mindenkitől függetlenül teljesen szabad legyen. Aki ezt nem tanulja meg Istentől, mert nem kéri Istent, ahogy mondta Jézus, nem kér szent lelket. Mert azt mondja Jézus, hogy az Isten adja a szent lelket, az ő nevében adja a szent lelket. Mindenkinek, aki kéri tőle, aki kíváncsi az igazságra, aki kívánja megismerni Jézus szavait, már az is szent lélek, amit Jézus mondott, az is szent lélek. Az átformálja a mi lelkünket, és alkalmassá teszi arra, hogy felszabaduljon, hogy az ő örömei lelkiek legyenek. Lelkiek legyenek. Próbálj meg az egészet úgy elképzelni, hogy ez nem a legmegfelelőbb ábrázolás, de úgy érzem, hogy még ezt is el lehet mondani, hogy az ember könnyebben megértse azt, hogy mi fog történni. Vegyük az álmot, az álmokat. Szoktam kérdezni azt, amikor valakivel beszélgetek, hogy te, amikor álmodsz, amikor kapsz egy álmot, akkor tudod-e, hogy álmodsz, hogy te álomban vagy? Legtöbbször a válasz az, hogy nem tudja. A legtöbb ember nem tudja, hogy álmodik. Mikor álmodik, és hogy ő álomban van. A következő kérdés pedig az, és most? És le vannak döbbenve. Van, akinek egyből esik a tantusz, hogy hoppá, hát hogyha én nem tudom azt, hogy álmodok, amikor álmodok, akkor nekem mi a garanciám arra, hogy most nem álmodok? Amikor az álmom épp olyan valóságos, mint az ébrenléti állapotom, akkor nekem mi a garanciám arra, hogy az az álom, és nem ez? Mi erre garanciám? És rájössz arra, hogy jóformán semmi. Mit jelent ez? Próbálj meg elképzelni azt, hogy álom közben, miközben a lélek álomban van, a test hirtelen meghal, és a lélek benne marad abban az álomban. Mert az álom az nem az agyban van. Az, hogy Isten megengedi, hogy átmenjen az agyba, hogy az elmével áthozzuk az álmot abba a földi fizikai valóságba, az egy dolog, de az álom az nem az agyban van, hanem az álom az a léleknek az utazása. A léleknek az élete, a test nélkül. Próbálj meg elképzelni azt, hogy álmodsz valamit, egy álomban benne vagy, és a tested hirtelen meghal. És az álom, amiben benne voltál, az folytatódik tovább, és teljesen olyan valóságos lesz minden, mint most, amilyen valóságos az, hogy elmész és fogatmosol. Abban az álomban is majd elmész és veszel, fogatmosol, és minden éppen úgy ki fog alakulni, mint ebben a valóságban. Amit te az agyadban, a lelkedben tároltál, az mind ki fog vetülni, és teljesen valóságos lesz, emberek. Na most akkor egy keményebb kérdést fogok feltenni. Mi történik akkor, hogyha te meghalsz, a tested meghal álom közben, de az álom az nem egy kellemes álom, hanem egy rémálom. Akkor mi történik? És a tested már meg van halva, és nem tudsz visszajönni ebbe a testbe. A kérdés az, hogy akkor az pokol-e, vagy nem? Vagy ha valakinek volt rémálma, az mennyei volt, kellemes volt, vagy pedig kellemetlen volt? Ez a kérdés. És egyértelmű, hogy hát eléggé kellemetlen, és amikor az ember felébred a rémálomból, azt mondja, hogy hú, de jó, csak álmodtam. Örvend, hogy milyen jó, hogy csak álmodott. De mi történik akkor, hogyha te éjszaka álom közben, rémálom közben kapsz egy szívinfarktust, és meghal a tested, és benne ragadtál abba a rémálomba. Na akkor mi történik? Egyszerű kérdések ezek. És itt jön be az, hogyha a lelked neked megvan tisztítva, megvan tisztulva a lelked, a mindenható Isten által megvan szentelve, a te lelked megvan teljesen tisztítva, újjá vagy születve, akkor annak a léleknek kapcsolata van az élő Istennel. Az élő Istennel, az ő lelkével. És hogyha a test meghal, a lélek ezen a kapcsolaton keresztül kapja az új és friss információt Istentől. Tehát a friss anyagot, a friss kijelentéseket Istentől. És ekképp Isten fel tudja építeni az ő életét. Lélek által fel tudja építeni az ő életét. És tud adni neki egy gyönyörűséges életet. Egy gyönyörűséges mennyei életet. Igen ám, de hogyha az a lélek nincsen felkészítve, nincsen megtanítva Istentől, ahogy Jézus mondja, hogy a mennyek országa felől nincsen megtanítva az a lélek mivel azonosul? A munkahelyével, a kutyájával, a feleségével, a gyermekeivel, a házzal, amit épített, a járművével, ezekkel azonosul. És ezeket ő mind elveszíti, és nincs kapcsolat az élő Istennel. És hirtelen eltűnik minden, amivel ő magát azonosította. Na akkor ez mi az, hogyha nem pokol? Hogyha már itt a Földön Isten megengedi nekünk, hogy megéljük a poklot valamilyen mértékben, hogy vegyük ilyettét a dolgoknak, hogy érezzük, hogy van tétje ennek a dolognak, hogy itt a Földön már van pokol, akkor, amikor elveszik a kedvenc játékszerem, elveszik a kedvenc, hogyha valaki alkoholista, elveszik tőle az alkoholt, az már valamilyen mértékben pokol számára. Ha elvesznek tőle mindent, az nagy mértékben pokol számára. Már itt a Földön. Mi lesz akkor, ha a teste meghal? És nincsen semmije abból, ami volt neki korábban, abból semmi nincsen neki. Akkor mekkora a pokol az számára, amikor hirtelen semmi nélkül maradt, elkezdődik az égés, a belső égés, a motor, a lélek elkezdi saját magát égetni, saját magát őrölni. Miért? Azért, mert nincs öröme, nincs öröme, nincs lelki öröme. Mert addig, amíg a testben volt, ő nem foglalkozott a lelkiekkel, nem alakította ki a kapcsolatát az élő Istennel. Aki hallotta ezt a felvételt, megérthette azt, hogy miért mondta Jézus, hogy boldogok a szegények. Boldogok a lelki szegények. Miért? Azért, mert az ő életüket nem zárja be a sok halott anyag, a sok halott dolog, meg a sok halott identitás. Mert aki szegény, az az életét, az ő lelkét nem a földiekkel azonosítja, hanem sokkal inkább a lelkiekkel. A szegény ember inkább rá van kényszerülve arra, hogy legyen kapcsolata a mindenható Istennel. Egy ember minél gazdagabb testértelemben, annál vékonyabb az ő kapcsolata a mindenható Istennel. Mert a sok halott dolog, amit ő megfog és oda tesz, meg ide tesz, meg rakocsá, balra, meg jobbra, meg a sok lenti dolog eltereli a figyelmét a lélekről. Az, hogy valaki lelki szegény, azt jelenti, hogy az ő lelkére nem tapad sok halott dolog, sok halott információ, sok halott identitás. A lelki szegény az, akinek a lelkére nem tapad sok halott identitás. És az ilyenek, a lelki szegények hamarabb meghallják Istent. Ők inkább ragaszkodnak Istenhez. És ahhoz, ebből ugye az következik, hogy ahhoz, hogy valaki szabaddá legyen, mit kell tegyen vele a mindenható Isten? Megszabadítsa őt a hamis gazdagságtól, a mammon gazdagságtól. És a mammon nem csak pénz, nem csak a földi vagyon, meg a földi halott dolgok, hanem a halott kapcsolatok is. Például olyan emberekkel, akik az első halálban vannak. Hogyha én ragaszkodom például a családomhoz, akik nem akarnak feltámadni, akik nem akarják megérteni, hogy sokkal többről szól az élet, mint amit ők valaha megéltek mostanig, és nem keresik a lelkieket, és én hozzuk ragaszkodom, de úgy, hogy én folyton belemegyek az ő beszédükbe, az ő játszmáikba, az ő életükbe, azáltal én magamat ölöm meg. Ez itt vannak olyan kemény kijelentései Jézusnak, hogy aki, tehát olyan kell legyen a mi kapcsolatunk vele, Istennek a lelkével, hogy ahhoz képest a földi kapcsolataink, amik vannak, majdhogy nem gyűlölet. Tehát nem gyűlölet, csak azt hangsúlyozza a mindenható Isten, hogy annyira kell ragaszkodjak én hozzá, hogy a lelkem megmeneküljön és átalakuljon, hogy ahhoz képest, amit én éreztem, és amit én gondoltam a szeretetről, az majdhogy nem gyűlölet, emberek. Majdhogy nem gyűlölet. Ennyire szoros kell legyen az Isten és az ember kapcsolata ahhoz, hogy megmeneküljön, hogy a lelke ne vesszen el. Azt mondja Jézus, hogy aki jobban szereti az anyját, apját, fitestvérét, lánytestvérét, a földi birtokait, a földi vagyonat, vagyontárgyait, mint őt, az nincs ahogy kövesse őt. Hova? Hát az örök életre. Mert ő hova ment? Az örök életre, a mennyek országába. Tehát akinek fontosabbak a földiek, a testiek, a földi rokonság, a földi családtagok, a földi tudományok, a földi identitás, a földi kitüntetések, a földi elismervények, a földi kapcsolatok fontosabbak, mint az Istennel való kapcsolat, az nincs ahogy örökölje a mennyek országát. Az ember még meg kell törjön valahogy. Meg kell töressen teljes mértékben, hogy szembesüljön azzal, hogy amit ő értékesnek hitt, az valójában az halott dolgok összessége. Ezért fontos az embernek újonnan születni, hogy megláthassa a mennyek országát, mert különben nem láthatja meg. Ezért beszéltem többször az indiai utamról, amikor Isten nekem megengedte azt, hogy megéljen valamilyen mértékben a mennyek országát azáltal, hogy elengedtem mindent. Elengedtem a földi szeretteimet, a földi barátaimat, anyámat, testvéreimet, mindenkit és mindent elengedtem. A pénzemet, a vagyonomat, a motorkerékpárt elengedtem, mindent elengedtem. És ott voltam egyedül, a semmi közepén, pénz nélkül. És akkor megtapasztaltam valamilyen mértékben a mennyek országát. Megtapasztaltam azt, hogy a mindenható Isten megad nekem mindent folyton. Mindig találkoztam én anyámmal, a testvéreimmel Indiában. Mindig a legjobb emberekkel találkoztam. Tehát megkaptam bőségesen mindent, amire szükségem volt, annélkül, hogy otthon lettem volna, annélkül, hogy valamit én magammal cipeltem volna otthonról, magammal vittem volna otthonról. Tehát így adott nekem Isten betekintést a mennyek országába. Na, ez történik akkor, amikor az ember újjá születik, olyannan születik, és a lelke teljesen szabaddá válik. Hogyha a teste meghal, utána az ő lelke ebbe az állapotba fog kerülni, hogy azt tapasztalja, hogy minden az övé. Mert én Indiában azt tapasztaltam, és Nepálban akkor zarándokoltam, hogy minden az enyém. Minden engemet szolgált, emberek. Isten nekem megmutatta a mennyek országát itt a földön. Egészen pontosan betekintést engedett a mennyek országába itt a földön. Hogy azáltal, hogy elengedtem mindent, és rábíztam magamat a gondviselőre, azáltal nekem megvolt mindenem. És hogyha az ember így megszabadul, szabad lélekké válik, ilyen formán, ahogy beszéltem arról mostanig, és eljön az ő földi életének a vége, akkor ő azt fogja megtapasztalni, hogy ő teljesen szabad, bőségesen megvan mindene. Ahogy mondja Jézus, ő örökli az országot, az övé az ország, Isten neki adja az egész teremtést, de pont azáltal, hogy ő már nincsen bűnben, nem akar birtokolni semmit, nem akar senkit sem elvenni, sem feleségül, sem férjül, nem akar semmit sem magáinak tudni, és az övé minden. Ez a mennyek országa, emberek. Ez a mennyek országa. Ha valaki ebből megértette, hogy mi a tétje az életnek, mi az, hogy halál, mi az, hogy bűn, és felfogta az értelmével valahogy, hogy mekkora a tét, és úgy gondolja, hogy fontos volna neki is valamiképp a kapcsolatot a mindenható Istennel kialakítani, mert ő sem tudhatja, mikor fog meghalni, mikor ér véget a földi élete, annak elmondom az örömhírt. A kapcsolat az élő Istennel, ahogy az meg van írva, pontosan úgy van, Jézus Krisztus által, az ő szavai által, az ő vére által, az ő áldozata által van az, hogy Isten elvágja a hazug kapcsolatokat. Elvágja a kapcsolatomat például egy függőséggel, az alkoholfüggőséggel, vagy bármilyen káros szenvedéllyel, vagy káros társággal elvágja azt a kapcsolatot. Ez a feloldozás, a bűnbocsánat. De először van a szembesülés, aki nem szembesül, és nem szembesül a bűneivel, és nem látja azokat, hogyan bánja meg, sehogy, nincs ahogy. Először kell szembesülni, aki nem szembesül a bűneivel, hogy őt mi tartja a hazugságban, a hazug világban, a hazug függőségekben, az nincs, hogy megbocsátást kapjon Istentől. Ezért Isten ezt is elvégzi benne. Tehát ő megadja Jézus Krisztus által, az ő szavai által, az ő lelke által, megadja mindenkinek, aki tőle kéri, hogy elvágja az összes köteléket, feloldozza szó szerint, elvágja az összes köteléket, ami őt összeköti a hazug világgal, a mulandó világgal, a mulandósággal, a hiába valósággal. És amikor elvágta ezeket a köteleket, akkor őt összekötözi az élettel, az élet fonalával, a szent lélekkel. Na ezt teszi a mindenható Isten Jézus Krisztus által, mindenkivel, aki kéri azt tőle, megadja. És szépen lépésről lépésre, apránként szakít el mindentől, amitől amúgy is el fog szakadni, hangsúlyozom. Tehát Isten semmi olyat ne vesz el tőlünk, amit amúgy is nem fogunk elveszíteni. De ő azt mondja, hogy ha mi vele veszítjük el azt, amit mostan értéknek hiszünk, akkor apránként lépésről lépésre fogjuk elveszíteni mindazt, de úgy, hogy annak a helyét ő betölti az ő jelenlétével. Tehát elveszi a testi örömöt, és ad helyette lelki örömöt. Elveszi a testi élvezetet, és ad helyette lelki ragyogást, lelki tündöklést, emberek. És amikor az embernek ez az átalakulás megtörténik, az újjászületés megtörténik, na akkor lesz az, hogy az ő lelke teljesen szabad. Élhet a földön is, addig, amíg szükséges, hogy éljen. De hogyha az ő teste meghal, neki az már nem fog számítani, mert az örömök, az ő örömei már amúgy sem földiek, hanem égiek. Nem lentről vannak, hanem fentről az ő örömei. És az ilyen lélek szabadon tud távozni. Hova? A mennyek országába, emberek. A mennyek országába. Azt mondta Jézus, hogy kérjetek és adatik néktek. Keressetek és találtok. Zörgessetek és megnyittatik néktek. Boldog, aki éhezi és szomjazza az igazságot, mert aki kér, mind kap, aki kér látást a szemeire, meg fogja kapni a látást a szemeire. Aki kér szent lelket Istentől, meg fogja kapni, aki kér igazságot, meg fogja kapni, és aki megkapja, az szabaddá válik azáltal, és örömét fogja lelni abban, hogy kapja az igazságot, és adja az igazságot, fogja az igazságot, és adja az igazságot, fogadja az igazságot. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon. Sziasztok!